folytatásban többnyire napos, kellemes idő várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazin műsor negyedik részét hallják. Ezúttal egy olyan történetet mutatunk be, amely örökre megváltoztatta az olimpiai mozgalmat. A következő percekben az 1972-es müncheni terrortámadással foglalkozunk, és Magyarországon eddig még nem hallott részletességgel próbáljuk meg felidézni a tragikus napot. Adásunkban több exkluzív interjút is bemutatunk nemzetközileg elismert sportolókkal és érintett családtagokkal is, amelyekkel célunk, hogy méltóképp megőrizzük a 11 áldozat emlékét. Tartsanak velünk! Idehaza és világszerte, különösen a ketté szakított Németország nyugati felén az NSK-ban nagy várakozás előzi meg a 20. nyári olimpiát. Ezt megelőzően 1936-ban rendeztek ötkarikás játékokat a németek, amely elsősorban, mint a náci propaganda csúcspontja maradt meg sokak emlékezetében. Nem csoda, hogy a nyugat-német kormány támogatását élvező szervezők reményei szerint a Németországba 36 év után visszatérő olimpiát arra is felhasználják, hogy az ország demokratikus, modern, kulturálisan sokszínű arcát mutassák meg a világnak. Ezért az összességében jó hangulatú, ám a belpolitikai feszültségektől sem mentes, a nyugat és a kelet között dúló hidegháború árnyékában zajló 1968-as mexikói játékok után az NSK valami különlegesre készül. Der helytelen spíle, azaz derűs játékok. Hirdeti a München olimpiai elmondata, ami már önmagában üzenet a nagyvilágnak, s mindez nyomatékosítandó, barátságos, nyitott vizuális arculatot terveznek, kerülik a nacionalista fekete-piros-arany színek hivalkodó használatát. A játékok arculatáról megkérdeztük a kétszeres olimpiai bajnok magasugró Ulrike Mayfert véleményét is, aki 1972-ben 16 évesen élete első ötkarikás megméretésére készült.
A hangulat fantasztikus volt, az olimpiai színek nagyon jól néztek ki. A grafikák tervezője Otto Eicher úgy álmodta meg az arculatot, hogy az minél nagyobb kontrasztban legyen a náci idők motívumaival. A berlini olimpia óta eltelt idő jó hatással volt az országra. A stadion melletti utcákon az emberek barátságosak voltak, figyelték a játékokat és követték is az eseményeket. Minden nagyon nemzetközi volt, és ezt jó volt látni.
A Nésport szeptember 5-én megjelenő száma büszkén hirdeti. Alig több mint egy hét alatt a két arany mellett 6 ezüstöt és 11 bronzot szereztünk, ezzel az éremtáblázaton közvetlenül a házigazda NSK mögött a 6. helyen állunk. Miközben idehaza a hajnalban munkába igyekvők a jó hírekről beszámoló sportnapilap legfrissebb számát böngészik, Münchenben olyasmi történik, ami nem csak az éppen zajló 20., hanem az ezt követő összes olimpiát, s nem mellesleg a világot is alapjaiban megváltoztatja. A következő percekben egy képzeletbeli idővonal segítségével, Szilágyi Dóra és Regős László Pál narrálásával mutatjuk be a nap történéseit.
Szeptember 5-e, hajnali 4 óra 10 perc. 8. A Fekete Szeptember palesztin terrorszervezethez tartozó támadó átmászik az olimpiai falut körülvevő kerítésen a 25A kapu közelében, és behatol az izraeli csapat Connolly utcában lévő szállására.
Szeptember 5-e, hajnali 4 óra 31 perc. A Connolly utca 31-ben lövések dördülnek. Fegyveresek foglalják el az izraeli sportolók szállását. Az ellenállással próbálkozó Moshe Weinberg, a birkózók 36 éves edzője életét veszti, mások megsebesülnek. Weinberg utolsó tettével még segít tanítványának, Gad Szobarinak elmenekülni. Amíg magára vonja a fegyveresek figyelmét, Szobari félrelöki egy másik terrorista fegyverét és leszalad a föld alatti parkolóba. A támadók egyike üldözőbe veszi, több lövést is lead rá, ezek céltévesztenek, így Szobarinak végül sikerül elmenekülnie. Ma már tudjuk, hogy a néhány nappal korábban, augusztus 27-én 48 kg-ban a szabadfogásúak között Laták Attilától vereséget szenvedő Gad Szobari a terrortámadás egyetlen túlélője.
A Gad Szobari menekülését segítő, emiatt a túszok közül elsőként az életét vesztő birkózóedző Moshe Weinberg unokaöccse Aviram Shmuly a támadás idején 10 éves volt. Többek között a nagybátyja iránti tiszteletből is úgy döntött, hogy birkózó lesz. A most 63 éves Shmuly az elmúlt évtizedekben folyamatosan kutatta a történteket és annak okait. magazinunk megkereste az Amerikai Egyesült Államokban élő sportembert, aki sportpályafutása befejezése után birkózó bíró lett. Utoljára 2021-es Tokiói olimpián bíráskodott. Smuli az Egyesült Államokban egyébként fogorvosként dolgozik. Most az ő visszaemlékezését hallják.
Aviram Smuli a nevem, és a nagybátyám volt a birkózó csapat vezetőedzője Münchenben. A támadás kezdetén ő próbálta feltartóztatni a terroristákat, hogy ne jussanak be az épületbe, de lelőtték. Ő volt az első áldozat a 11-ből.
Egy fiatal, 10 éves fiú hogy tudta ezt az egészet elfogadni? Ilyenkorban senkinek nem lenne szabad az erőszakkal találkozni, mivel lehetett kivírni ezt az elképesztő megpróbáltatást.
Nagyon nehéz volt ez az egész helyzet, mert Mooney fontos ember volt az életemben, és ez a halála után is megmaradt, mert birkózó lettem, és ebben neki nagy szerepe van. Róla neveztem el a legnagyobb fiamat, és a fiam nagyszerű birkózó lett az Amerikai Egyesült Államokban. Úgy próbáltam meg túllépni a tragédián, hogy a sportba fektettem minden energiámat, és olyan elszántsággal dolgoztam, ahogy azt ő is tette volna. Talán az volt az egyik fordulópont, amikor fiatalon eldöntöttem, hogy mindent megteszek azért, hogy az olimpiai játékok szellemiségét közvetítsem. Ez egy fontos dolog, és erre figyelnünk is kell, mert az ilyen szörnyű támadások az ártatlan sportolók ellen könnyen megmérgezhetik a világ egyik legnagyobb eseményét. Ártatlan emberek haltak meg, és azt, hogy ez megismétlődjön, meg kell előzni. Amihez egy fontos lépés, ha megmutatjuk a világnak, hogy a sport és a birkózás is békés eszközökkel küzd a céljaiért.
Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ezen a ponton mindenképpen szót kell ejtenünk az egyik magyar száról is. A túszok és a későbbi áldozatok egyike a 68 kg-ban versenyző szabadfogású birkózó Eliezer Halfin, aki néhány nappal korábban a harmadik fordulóban augusztus 29-én élete utolsó meccsén vereséget szenvedett Rusznyák Józseftől. Most a magyar birkózó visszaemlékezése következik.
Azt megvertem, én azt az izraelit, azt megvertem. Sajnáltam nagyon, mert más nem lehet tenni, mit csinálni. Szóval ez nagyon durva volt, úgyhogy és nem csak az volt, hanem volt ott egy másik ugyanilyen nemzetközi bíró volt, a másik áldozat, az is birkózó volt. Hát tudott magyarul minden, az ember sajnálta, meg minden, mert hát ugye azzal még tudtunk magyarul is beszélni, meg sajnos ilyenek vannak.
Szeptember 5-e, hajnali 5 óra. A terrorcsoport kapcsolatba lép a hatóságokkal és követeléseiket megfogalmazzák. 328 a palesztin felszabadítási mozgalomhoz tartozó, Izraelben fogva tartott személy szabadon bocsátását és saját szabad elvonulásuk biztosítását követelik.
Szeptember 5-e, reggel 8 óra. Az olimpiai falut felfegyverzett katonaság veszi körül, teljesen elzárják a külvilágtól. A Connolly utcát lezárják, az olimpiai faluba kizárólag az ott lakók léphetnek be.
A müncheni olimpián gyaloglóként induló Solladány 1936-ban született Belgrádban, ám amikor a nácik 1941-ben megtámadták Jugoszláviát, családjával Budapestre menekült. 3 éven át itt élt, majd később 1944-ben 8 évesen a Bergen-Belseni koncentrációs táborba került, ahonnan több családtagjával ellentétben megmenekült. Ahogyan az 1972-es terrortámadásnál is. A most 89 éves holokauszt túlélő, világcsúcs tartó gyalogló az Újra töltve magazinnak idézi fel az olimpiai faluban történteket.
My name is really a Hungarian name. It is Ladány, like püspök Ladány, but in English and in Hebrew it is pronounced as Ladány. Look, I have been in Bergen-Belsen.
Megjártam Bergen-Belsent is. Ezt megelőzően 5 évesen a belgrádi házunkban voltunk, amit a német Luftwaffe lebombázott úgy, hogy mi is bent voltunk. De szerencsére túléltük. Menekültek voltunk Budapesten, ahol egy kolostorban bujkáltunk. Innen vittek el a Bergen-Belseni koncentrációs táborba. Ezeket az emlékeket nem lehet elfelejteni.
Bad period in the Bergen-Belsen concentration camp, cannot forget them.
Was it hard to... Nehéz volt visszamenni Münchenbe a koncentrációs tábor borzalmai után?
Nézze, amikor ránéztem a férfiakra, akkor megvizsgáltam az arcukat, és próbáltam kitalálni az életkorukat. Ha azt láttam, hogy a koruk alapján lehetett bármi közük a harmadik birodalomhoz, akkor nem beszélgettem velük. A fiatalabb németekkel soha nem volt ilyen problémám.
With the younger generation, I had no problem.
A lakásom alsó szintjén voltam, amikor az egész elkezdődött. Emlékszem, hogy valaki, akit ismertem a felsőbb szintekről, lejött hozzám, megérintett, és azt mondta, Munit megölték az arabok.
Muni was the nickname of Moshe Feinberg.
Az első pillanatban azt hittem, hogy viccel, mert ő volt a szobatársam a mexikói olimpián, és nagyon humoros srác volt. De a következő másodpercben rájöttem, hogy komolyan gondolja, és ebben sajnos semmi vicc nincs. Kinyitottam a szememet, és láttam, hogy a mellettem lévő ágyban már elkezdtek felöltözni, úgyhogy gondolkodás nélkül felvettem a gyaloglócipőmet, oda mentem az ajtóhoz, kinyitottam, és kinéztem. Ahogy kiléptem, nem láttam bármi vészjósoló dolgot, és az sem, hogy bárki meghalt volna. De ez az érzés sajnos nem tartott sokáig. Láttam, hogy áll valaki azon a lépcsőn, ami átvezet az egyes apartmanhoz. Szemből láttam, és azt is, hogy két női őr vele szemben áll az olimpiai falu egyenruhájában. Néhány szót hallottam abból, amit beszéltek. A férfihoz beszéltek, és azt kérték, hogy engedjék be a Vörös Kereszt munkatársait, hogy valakinek segíthessenek a bent lévők közül. A hölgyek próbálták meggyőzni őt, és kérték, hogy legyen emberséges. A férfi válaszolt, a zsidók sem emberségesek. Itt értettem meg, hogy ez egy nagyon komoly helyzet. A terrorista azonnal visszament a lakásba, becsukta az ajtót, és visszament a társaihoz. Én visszamentem a lépcsőn, ahol a kettes blokk többi lakója már ott volt felöltözve. Megkérdeztem, mi történt, amire az egyik csapattársam válaszolt. Az egyik bejáratnál valaki látta Muni holttestét, mielőtt azt elmozdították volna. Arról beszéltünk, hogy valószínű, az arabok megtámadtak minket, úgyhogy távozni akartunk. Visszamentünk az első szintre, kimentünk a teraszra, ahol volt egy tolóajtó. Amikor kinéztem, láttam, hogy a távolban mozog valaki. A különböző teraszok egy viszonylag kicsi fallal voltak elválasztva, ahhoz oda mentünk, és cikcakban mozogva elkezdtünk futni. Aztán úgy döntöttem, hogy ahelyett, hogy elmenekülnék, megpróbálom figyelmeztetni a többieket. Láttam, hogy a többiek, akikkel kijöttünk, már biztonságban vannak, úgyhogy felmentem az ötös apartmanhoz, és bekopogtam az ajtón. Elhúzták a függönyt, kinéztek rám, és Lakin, aki az izraeli olimpiai misszió vezetője volt, amikor meglátott, beengedett. Megkérdeztem tőle, hogy tud-e valamit a történtekről. Igennel felelt, de azt kérte, várjak, mert telefonálnia kell, és figyelmeztetnie az izraeli olimpiai bizottság tagjait, akik Münchenben különböző szállodákban laktak. Utána pedig az izraeli újságírókat is tájékoztatni akarta. Telefonálni kezdett, amikor ismét kopogtak. Óvatosan elhúztam a függönyt, és láttam, hogy az egyik sportoló az a mi blokkunkból. Yehuda Weizenstein volt az, és azt hittem, ő akkor menekült el a szállásról. Csak később tudtam meg, hogy ő már nagyon messze járt, amikor ugyanarra jutott, mint én, hogy segíteni szeretne a társainak, és visszajött. A misszió vezetőjével és Yehudával hárman kisétáltunk a teraszra, amíg le nem értünk a pincébe, ahol már a rendőrök vártak minket. Már figyelmeztették őket a történtekről. Az olimpiai falu központjába irányítottak minket, így oda mentünk.
Szeptember 5-e délelőtt 9 óra. Az izraeli csapat három emeletes házát hatalmukba kerítő fegyveresek elbarikádozzák magukat. A sportküldöttség 10 tagját túszként fogva tartják.
Elon Howard mindössze 17 éves volt 1972-ben. Korából adódóan még nem kapott helyet az izraeli olimpiai csapatban, ám több ifjúsági korú birkózótársával együtt mégis elutazhatott Münchenbe, hogy megnézze, mi vár rá 4 év múlva, 1976-ban, Montrealban. A tragikus hajnal előtti este Moshe Weinberg, akire Howard a mentoraként tekintett, felajánlja, töltse az éjszakát az olimpiai faluban. Ám ő nemet mond, mert úgy érzi, az ifjúsági csapatba vele utazó barátjával kell maradnia. Ha akkor másként dönt, akkor valószínűleg egyel több áldozatról beszél a világ. Elon Howard az Újra töltve magazinnak így nyilatkozott.
Amikor kijelölték az olimpiai csapatot 1972-ben, akkor néhány fiatal sportolót is meghívtak. Mi voltunk azok az utánpótlás versenyzők, akiknek esélye volt arra, hogy 1976-ban kijusson Montrealba. Engem is kiválasztottak erre az útra, mint birkózó, és úgy éreztem, jó lesz megtapasztalni egy ilyen nagy esemény hangulatát. Szerettem volna kapcsolatot építeni a versenyzőkkel, megismerni minél több sportolót, súlyemelőt, atlétákat, bármilyen más sportágból érkező embereket. Kint a helyszínen szabad bejárásunk volt az olimpiai faluba, együtt mozoghattunk szinte bárkivel. Szeptember 5-én történt a tragédia, az előtte lévő estét is a faluban töltöttük. Ott találkoztam az edzőmmel, Moshe Weinberggel, aki meghívott minket, hogy maradjunk velük az éjszakára. Az egyik sportolója, Eliezer Halfin 5-én versenyzett volna, és emiatt korán ki kellett volna érniük a mérlegelésre, nagyon várták már ezt a pillanatot. Muni nagyon lelkes volt, és ezt az olimpiai hangulatot nekünk is meg akarta mutatni, de én visszautasítottam a meghívást. 17 éves voltam, fiatal, olyanok is voltak a szálláson, akiket nem ismertem, és ez egy idegen országban nem túl komfortos. Megígértem neki, hogy reggel visszajövünk. Hát, a történet többi részét sajnos ismerjük. Munit a következő reggel lelőtték.
You know the rest of the story. The next morning he was not, he got killed by then.
Have you ever thought about?
Gondolt valaha arra, hogy mi történt volna, hogyha Muni invitálását elfogadja és ott marad a szálláson?
The accommodation?
Ez egy olyan kérdés, amire próbálok minél kevesebbet gondolni, mert valószínű 11 helyett 12 áldozat lett volna.
Instead of 11, it would be 12.
Szeptember 5-e, délelőtt 9:50. Az olimpiai falu polgármesterének kérésére az izraeliek szálláshelyével szemben lakó NDK küldöttség tagjai a magyar sportolókhoz hasonlóan csak a hátsó bejáratokon közelíthetik meg szálláshelyüket.
Szeptember 5-e, délelőtt 10:30. Walter Tröger a falu polgármestere és Manfred Schreiber, München rendőrparancsnoka személyes tárgyalásokat kezd a fegyveresek németül tűrhetően beszélő képviselőjével. Felső határ nélküli összegű váltságdíjat ajánlanak a túszként fogva tartott sportolók szabadon bocsátásáért. Később a sportolók más személyekkel történő kicserélését javasolják. A képviselő minden ajánlatot elutasít, ragaszkodik a Tel Avivban fogva tartottak szabadon bocsátásához.
Szeptember 5-e, délelőtt 11:00. A játékokat az olimpiai faluban történt terrorakció ellenére folytatni kell, jelenti ki Avery Brandage, a NOB elnöke. A délelőtti versenyeket zavartalanul lebonyolítják.
Szeptember 5-e, délelőtt 11:30. Táviratváltás Bonn és Tel Aviv között. Az NSZK államelnöke részvétét fejezi ki, az izraeli kormány tiltakozik, a játékok azonnali bezárását követelve. Izraelben összeül a minisztertanács.
Szeptember 5-e, déli 12:00. A fegyveresek ultimátumának első határideje lejár. Előbb egy, később 3 órával meghosszabbítják. A hatóság akcióját Hans-Dietrich Genscher, az NSZK belügyminisztere személyesen irányítja. Willy Brandt szövetségi kancellár útban van München felé.
Szeptember 5-e, délután 3:00. A fegyveresek újabb 2 órával meghosszabbítják ultimátumuk határidejét.
Szeptember 5-e, délután 4:00. Sajtótájékoztatón Hans Klein bejelenti, a szervező bizottság az illetékesekkel folytatott megbeszélés alapján úgy döntött, a játékot felfüggesztik. A már megkezdett küzdelmeket befejezik, de újabbakat nem kezdenek el. Így a Magyarország NSZK labdarúgó mérkőzésre sem kerül sor.
Szeptember 5-e, este 10:00 után. A terroristákat és a túszokat helikopterekkel elviszik a München melletti Fürstenfeldbrucki katonai repülőtérre, ahol állítólagos szabad elvonulást ígérve próbálják elkerülni az incidens súlyos következményeit.
Szeptember 5-e, este 10:30. A német hatóságok megkezdik a túszmentő akciót.
Szeptember 5-e, este 11:00. Ludwig Pollack, az Olimpiai Bizottság sajtómunkatársa, a Fürstenfeldbrucki katonai repülőtér főbejáratánál bejelenti a sajtónak, hogy a túszokat szabadon engedték, és 4 terroristát megöltek.
Szeptember 5-e, este 11:31. A Reuters hírügynökség a túszok kiszabadításáról szóló hírt világgá kürtöli. Ezt a német hírügynökség, a DPA és több televíziós csatorna is átveszi, miközben a mentőakció még javában zajlik.
Szeptember 6-a, hajnali 1:32. A lövöldözés a mentési akció kudarcával ér véget. Az 5 terrorista és 1 rendőr mellett a túszok holttestét is megtalálják.
Ma már tudjuk, a biztonság tekintetében jócskán akadtak hiányosságok, a terroristák ezt kihasználva hajtották végre tettüket. Izrael magyarországi nagykövete Maya Kadosh arról is beszélt, volt együttműködés a német és az izraeli biztonsági erők között, s hogy a történteknek számukra mik a legfontosabb tanulságai. A nagykövet először arról beszél, hogy mit jelentett Izraelnek a német elnök bocsánatkérése, amelyre 2022-ben a tragédia 50. évfordulóján került sor.
Szerintem ez sok embernek lehetőséget adott arra, hogy békét kössön, vagy megbékéljen a történtekkel. Mert ugyan korábban pénzzel már kárpótolták a családokat, fontosabb azonban az, hogy elismerjük, mi ment rosszul. Csak akkor tudunk fejlődni és jobbak lenni, ha megértjük, hogy mi az, amit rosszul csináltunk. És sok éven át Németország nem akarta elismerni, hogy nagyobb védelmet kellett volna biztosítaniuk. Több hírszerzési információra lett volna szükségük, másként kellett volna cselekedniük, meg kellett volna védeniük a sportolóinkat. Már korábban is sok vita volt a biztonsági intézkedésekről, amiket nem engedélyeztek. Azzal, hogy Németország elismerte a történteket és kárpótolta a családokat, szerintem helyesen cselekedett. Nem csak az izraeliek, hanem az olimpiai játékok szempontjából is. Mert ez egy olyan mérce, amely szerint a sport biztonságos tér kell, hogy legyen, ahol mindenki részt vehet. És itt nem csak Izraelre gondolok, hanem bármelyik országra. Az embereknek tudniuk kell, hogyha például az olimpiai játékokra mennek, akkor ott biztonságban vannak. Azt kell, hogy éreztessük, hogy mindenki lehet önmaga, mert ez egy elfogadó közeg, ahol mindenkit megvédenek.
Talán a támadás napján az egyik legfontosabb történés az volt, amikor a német rendőrség visszautasította az izraeliek által felajánlott segítséget. Ha esetleg ott beengedik a különleges erőket, más kimenete lehetett volna ennek a dolognak?
Hiszünk abban, hogy igen, de nyilván ez soha nem fog kiderülni. Azt gondolom az, hogy Németország bocsánatot kért, tovább erősíti ezt az elméletet, talán máshogy alakult volna.
Szeptember 6-a, hajnali 2:55. Eljasiv Ben-Hurin izraeli nagykövet feszültséggel teli várakozás után hivatalosan is bejelenti, hogy az összes túsz életét vesztette.
Ma már pontosan ismerjük a részleteket, és azt is tudjuk, hogy a terrorakciónak volt egy nem sportoló áldozata is. A müncheni rendőrség őrmester Anton Fliegerbauer a repülőtéren az irányítótorony fölszinti ablakánál állt, amikor fejlövés érte. Rajta kívül 5 terrorista is életét vesztette az izraeli olimpiai csapat tagjai mellett.
A terrortámadásban összesen 11 sportoló, edző, illetve bíró veszti életét. David Mark Berger súlyemelő, Zief Friedman súlyemelő, Josef Gutfreund birkózó bíró, Eliezer Halfin birkózó, Josef Romano súlyemelő, André Spitzer vívó edző, Amitsur Shapira atlétika edző, Kehat Sor lövész edző, Mark Slavin birkózó, Jakob Springer súlyemelő bíró és Moshe Weinberg birkózó edző.
A terrortámadás másnapján az EU sportolókra és edzőkre emlékeznek az olimpiai stadionban. Nagy várakozás előzi meg Avril Brundage a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének gyászbeszédét. Az egész világ lélegzett visszafolytva várja, hogy bejelentse, mi lesz a müncheni játékok sorsa.
We have only the strength of a great ideal.
Egy nagy eszme erejével rendelkezünk, biztos vagyok benne. Mindenki egyetért velünk. Nem engedhetjük meg, hogy egy maroknyi terrorista a nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ezt a magvát elpusztíthassa. A nemzetközi együttműködésnek és jó akaratnak ez a magva az olimpiai mozgalom. A játékoknak folytatódniok kell, és továbbra is arra kell törekednünk, hogy tisztességesek, becsületesek, tiszták legyenek ezek a játékok, és a sportszerűség eszméjét a sportpályáról mindenhova kiterjeszthessük. Kijelentjük ezen a gyásznapon, hogy valamennyi eseményt folytatjuk egy nappal később, úgy, ahogy azt terveztük.
A döntést akkor és azóta is nagy vita övezi. Azon körülmények között valóban az olimpia folytatása volt a jó döntés, vagy szerencsésebb lett volna, ha beszüntetik a játékokat, és valamikor később folytatják a versenyeket. Erről a sportolói pályafutása után sportvezetőként is kiemelkedő karriert befutó Schmidt Pál így vélekedik.
Én helyeslem, igen. Ott volt 160 valamennyi nemzet, és azok hitet tettek a béke mellett. Tehát erről szól maga az egész olimpiai játékok. Szokták azt mondani, hogy a olimpiai játékok lehet esetleg a béke utolsó kikötője. Ez így volt most is Párizsban, és így volt más más olimpiákon is. Tehát én ezt egy nagyon helyes döntésnek tartom. Hozzáteszem, ez a tragédia és ez a terrorcselekmény még a következő évek olimpiai játékára is kihatott, mert megsokszorozták a biztonságot, de úgy megsokszorozták, hogy szinte el se lehet mondani. A következő olimpián 1976-ban, Montrealban még abban a buszban is fegyveres, gépfegyveres emberek ültek, amivel edzésre mentünk valamelyik délelőtt. Tehát a legbékésebb foglalkozásunkat is felfegyverzett, komoly biztonsági erők kísérték.
A müncheni olimpia eredetileg a vidámjátékok ígéretével indult. Németország új arcát akarta megmutatni. Nyitott, békés, barátságos országként. Szeptember 5-én azonban a világ szeme láttára történt meg az addig elképzelhetetlen. Palesztin terroristák túszulejtették az izraeli csapat tagjait, és a drámával végződő túszejtés végén 12-en, 11 izrael és egy német rendőr életüket vesztették. A szervezők a gyásznap után ugyan folytatták a versenyeket, de az olimpiai eszme ettől kezdve már nem ugyanaz, mint volt 1972 előtt. A müncheni tragédia megtörte a sport és a politika szétválasztásának illúzióját. Világossá vált, hogy a világ konfliktusai nem állnak meg a stadionok kapujánál. A következmények pedig messzire hatottak, hiszen a későbbi olimpiákon példátlan biztonsági készültség vált kötelezővé, különleges terrorelhárító egységek jöttek létre, és a sportünnepe innentől egyben a biztonság próbája is lett. A tanulság ma is érvényes. A sport lehet a béke szimbóluma, de nem menekülhet a világ valósága elől. München óta minden olimpia emlékeztet arra, hogy a sport, a sportolók biztonsága és védelme nem eshet a látvány vagy a politika áldozatául. Önök a Nemzeti Sportrádió újra töltve című magazin műsorának negyedik részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk önöknek bemutatni a modern sportélet egyik fájó tragédiájának történetét eddig el nem mesélt szemszögből. Amennyiben kíváncsiak az ennél jóval részletesebb teljes változatra, úgy keressék fel a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját, ahol meghallgathatnak további exkluzív információkat is. Az adást Szűcs Miklós és Kreisz Bálint szerkesztette. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, azaz Berel Mesének, Szabó Szilviának, Szilágyi Dórának, Pápál Elődnek, Elpap Istvánnak, Szegő Tibornak, Regős Lászlópának és Tóth Bélának. Búcsúzik a műsorvezető, Kreisz Bálint. Viszont hallásra. Folytatás egy hónap múlva.
Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót.